Kedves barátaink, elérkeztünk a János Evangéliumának a 8. fejezetéhez. És az igazság az, hogy egy picit megkéstünk, ahogy szokták mondani, kissé megkésve, de nagyobb szeretettel fogunk neki ennek a fejezetnek, sőt, szégyen nem szégyen, még ránk is szóltak, voltak olyan hallgatók, akik megkérdezték, hogy a következő fejezet mikor jön. Hát most fog jönni, most érkezett, frissen, melegen, úgyhogy lehet fogyasztani. Szerintem, aki hallgatta az előző részeket, az nagyjából tudja, hogy mi ezt miért csináljuk, miért tartjuk fontosnak nyilvánosan ugye felolvasni Jézusnak a tanítását, az ő szavait, és arról beszélgetni, arról elmélkedni. Tehát tudjuk jól, hogy ő azt mondta, hogy az ő beszéde élet és lélek, tehát nem halál, nem betegség, hanem élet és lélek. És azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő szavai sosem múlnak el. Tehát azt jelenti, hogy amit ő akkor mondott, ugye feltehetőleg körülbelül 2000 évvel ezelőtt, az ma is érvényes. Mi ezt az elején mi sem tudtuk, hogy igazából, ahogy kezdtünk ismerkedni az ő tanításával, és Istennek a lelkével úgy jöttünk rá arra, hogy ez tényleg így van. Tehát ezt nem volt szükséges, úgymond, hogy vakon elhiggyük, hogy az ő szavai és az ő tanításai ma is érvényesek, mert meggyőződhettünk arról, hogy ma is érvényesek, és ma is történik az, hogy az ő beszéde élő és ható. Ezért döntöttünk úgy levikével, hogy felolvassuk a János Evangéliumát is, és megnézzük, hogy mit jelent az ő tanítás, az ő szavai ránk nézve, a mi életünkre nézve, ezekre az időkre nézve, és hogy hogyan tudnak segíteni nekünk, egy igazságkeresőnek, egy útkeresőnek azok a szavak, amelyet ő elmondott 2000 évvel ezelőtt is, azt mondta, hogy azok sosem veszítik el az érvényüket. Szóval, János Evangéliumban 8. fejezet, közben nézem, hogy veszi a Skype, veszi, tökéletes, már 2 perce beszélek.
És hogyha
Oké.
a csillag szója.
Most recseget. Ez előbb egy kicsi volt, de nem probléma. Jó ez így. Hogyha a mikrofon nem érint, nem ér hozzá a kabátnak a cipzárjához, akkor nem recseg általában. Na jó van. Tehát János Evangélium 8. fejezet. Valamit te egyik akartnál-e mondani bevezetőképpen?
Hát, Jézusom, segíts!
Ennyi. Úgy legyen. Jó van, oké. Már vagyunk hárman. Tehát ebből rossz nem sülhet ki. Jó. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban. És az egész nép hozzá méne, és leülvén tanítja vala őket. Itt muszáj már is megállni. Második bekezdés. Muszáj megállni, hogy Jézusnak mindennél fontosabb volt a tanítás. Az, hogy az embernek a fejében, az őt hallgatóknak a fejében kicserélje azokat a hamis elméleteket, vallásos dogmákat, szokásokhoz való ragaszkodásokat és mindent, ami nem tartozik az igazsághoz, Isten országához. Hogy mindazt kicserélje, és ezáltal megszabadítsa őket megkötözöttségeiktől. Többször felhívta a figyelmet arra is, ugye, hogy ő a gyógyítást nem azért teszi, mert ő mindenképpen gyógyítani akar, meg akarja mutatni, hogy neki mekkora hatalma van, hanem azért, mert megszánta az embereket. Sokkal fontosabb volt az ő tanítása. Mindennél fontosabb, kedves hallgatók, az ő szava, amit nagyon sokan nem tudnak, és a legdurvább az, amit már többször mondtunk, hogy sokan úgy vagyunk vele, ugye, hogy azt hisszük, hogy ismerjük őt, mert jártunk templomba, gyülekezetbe. De valójában személyes találkozás, személyes ismerkedés, tehát ismerettség, találkozás és ismerkedés nem igazán volt. Holott abban van az élet, kedves hallgatók, amikor az ember folyamatosan ismerkedik, folyamatosan megújul, folyamatosan kapja az újabbnál újabb kijelentéseket, az aktuális helyzetre vonatkozó megértéseket és kijelentéseket, amely megeleveníti őt, megtölti őt bölcsességgel, és útmutatást kínál számára, hogy mit kell csinálni abban a helyzetben, mi a teendő. Mert tudjuk jól, hogy nincs egy ilyen sablon Istennél, hogy akkor most mindenki csinálja ezt, vagy mindenki csinálja azt, hanem az van, hogy az Úristen mindenkit a nevén szólít, mindenkit az adott szituációban, az adott helyzetben a neki megfelelő módon tanít, a számára soron következő módon tanít. Ehhez fontos ugye a találkozás, hogy az ember tényleg ismerje az ő Istenét, mint ahogy az Úristen ismeri az ő gyermekét.
Ma volt egy beszélgetésem egy kedves barátommal, és ő mondta el azt, hogy a napokban úgy feküdt le, hogy nagyon-nagyon mélyen kívánta Jézusnak a jelenlétét, a segítségét, a vigasztalását, a bátorítását, mindent. És egész éjjel úgy aludt, olyan, mintha éber állapotban lett volna, de egész éjjel tudta és érezte azt, hogy Jézus ott van mellette, és imádkozik érte, és biztatja, bátorítja mindent, amire szüksége volt éppen. És ezt csak azért mondom, mert itt az első bekezdésnél olvasjuk, hogy Jézus pedig elmin az olajfák hegyére. Hogy Jézus az olajfák hegyét, ugye jelképesen az olaj, az a szent lelket jelképezi. Tehát nem biztos, hogy úgy hívták olajfák hegye, lehet, hogy úgy hívták, nem azt mondom, mondjuk azt úgy hívták, de most jelképesen vegyük azt, hogy az olajfák, tehát az, hogy ő olyan helyen töltötte az éjszakát, az atya jelenlétében, ahol ő egész éjszaka az atyával volt, erősítette őt, vigasztalta, ahol akár gyötrődött a kemény tanítások, vagy a kemény beszédek után, tehát hogy neki is szüksége volt arra, hogy újra az atya jelenlétébe kerüljön, hogy újra föllágyuljon, hogy újra föltöltődjön olajjal, és ahogy láthatjuk már kora reggel, újult, megújult erővel, csordultig telt pohárral folytatta azt, amire elhivatott, és így el tudom képzelni, hogy a mai időkben ugye már mindenki reggel kell rohan velem az élen, megyünk munkába, és azt látjuk, hogy ott ül egy ember, mit tudom, a templom udvarában, a padon is, ő nem rohan a munkába, nem rohan azért, hogy legyen pénz, hogy legyen ez, meg legyen az, hanem egyszerűen árassza a világosságot, az egészséget, az igazságot, a békességet, az Isten országát határtalanul, korlátlanul. Hát ezt kívánom magamnak és mindannyiunknak, akik hallgatjuk és keressük őt, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzá, egyre jobban megismerjük őt. És akár esténként úgy feküdjünk le, úgy térjünk álomra, hogy tényleg kérjük őt, hogy legyen egész éjszaka velünk, éjszaka is legyen velünk, és akkor is formáljon, alakítson, vezessen, tanítson, hogy már most itten a Földön, ahol ugye múlik az idő, telik az idő, van egyáltalán idő, ráhangolódjunk arra az örökké valóságra, ami egyetlen örökké valóság. Tehát amikor megérkezünk majd a mennyországba, akkor is ő lesz ott a középpont, a központ, Istennel a karöltve, és én igazából már most kívánom azt, hogy már most ráhangolódjak, már most itt a Földön kívánom azt, hogy úgy éljek akár, mint ott a mennyországba. Úgyhogy ennyi lett volna így.
Látjátok, hogy mennyire igaz az, hogy amúgy lehet, hogy csak jobb némítani a mikrofont, mert csak brecseg akkor, ugye.
Jó.
Ezt figyeltem, meg most már ez is ilyen technikai dolog, de lényeg nem fog elmaradni, bízunk abban. Látjátok azt, hogy mennyire igaz, amit mondtam az elején, hogy az ő beszéde élő és ható, tehát még az első bekezdésnek is milyen mondandója lehet egy igazság szerető embernek, hogy nem hiába az olajfák hegyére, vagy Levike mondta, hogy az olajnak a jelentése, hogy ez a lélek, az igazságnak a lelke, meg a maga az igazságnak a szava, ugye, ez az olaj, amivel, hogyha megtelünk, akkor világítunk, mi vagyunk a világ világossága. Tehát az olajfák hegyére, az olajhoz ment, az olajfák tövébe, ahol ő is úgymond kapott olajat az atyától, a mindenható Istentől, és ne gondolja senki, hogy Jézus nem fáradt bele, és csak ok nélkül mondta azt, hogy ti hitetlen nemzetség vagy nemzedék még meddig kell köztetek legyek, tehát ő is megfáradt több alkalommal, és volt, amikor bekeményedett, volt, amikor erőteljesebben szólt. És higgyétek el, hogy én is tapasztaltam valamilyen mértékben, hogy milyen bekeményedni, és néha meg is jöttem saját magamtól, hogy miért beszélek olyan keményen, olyan hevesen. És azt hittem, hogy annak nincsen helye, annak a beszédnek. Nem volna szabad keményen beszélni. és meg kellett értsem Isten kegyelméből, hogy nem én mondom meg, nem én döntöm el, hogy az adott szituációban hogyan fogok szólni, kedvesen, lágyan, vagy éppen keményen. Szükség van a kemény beszédre, főképp a mai időkben, kedves igazságszeretők. Látjuk jól, hogy milyen időket élünk, és hogyha maga a probléma, maga a tragédia szélsőséges, akkor nyilván maga az igazságnak a kinyilatkoztatása sem lehet lágy, érthető. Tehát nagyon fontos, hogy az ember észrevegye, hogy bizonyos szituációban igenis keményen kell szóljon, mert inkább sértődjön meg az a személy a kemény beszéd miatt, de hát ha leesik a tantusz, vagy az Úristen is megérinti őt. Mert ugye, hogyha valaki megbotránkozik a kemény beszédben, akkor lehet, hogy elgondolkodik, és fog történni valami nála. És talán elmondhatjuk, hogy jobb a kemény beszédben megbotránkozni, mint egy végzetes betegségben. Mert egy végzetes betegség is, akár egy rákos daganat, vagy akár most ugye a COVID, vagy bármilyen más betegség, hát megütközést jelent az ember számára. Az ember menne tovább a mókuskerékben, a labirintusban, futna tovább, mint az egér, és egyszerűen meg van állítva. Ott van a kórházban, meg sem tud moccanni. Nem jobb lett volna, hogyha egy kemény beszéd hatására korábban elgondolkodott volna azon, hogy nem biztos, hogy jó irányba megy, de hogy is nem. De viszont, kedves hallgatók, az biztos, hogy amikor az ember keményen szól, és Jézus is keményen szólt, ugye, bizonyos helyeken az írás bizonságot tesz arról, hogy utána elment imádkozni, hogy az atyával legyen, az olajfák hegyén, kapjon olajat a mennyből, és gyötrődött, mert nem jó az embernek bekeményedni, nekem sem jó, senkinek nem jó az, neki sem volt jó, teljesen biztos, mert a kemény ember nem láthatja meg Isten országát, csak a gyermek, érthető. Tehát fontos, hogy az ember fel legyen teljesen lágyulva, fel legyen puhulva, még mielőtt átlépni a küszöböt, a hiába való és az örökké való közötti küszöböt. Tehát tanított ugye a templomban, és hozzámentek az emberek, mivel, hogy ugye korábban már tudjuk, hogy amikor ő beszélt, mindenki érezte, hogy nem úgy tanít, mint egy írástudó, mint egy Nobel-díjas okosbácsi, hanem úgy tanított, mint akinek hatalma van, ereje van. És ez meg is nyilvánult oly módon, hogy emberek meggyógyultak az ő jelenlétében. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának néki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Látod, hogy milyen szépen provokálták őt. Ez pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván az ujjával írvala a földre. De mikor szorgalmazva kérdezik őt, ugye kitartóan kérdezték őt, felegyenesedve mondta nékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimenének, a vénektől kezdve, mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt vala, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedik, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondanéki, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott é téged. Azt pedig mondta, senki, Uram. Jézus pedig mondanéki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Itt megállok, kedves hallgatók, egy ilyen történetnek is annyi tanítása van, annyi mondandója van. Persze nem mindenki számára. Valaki számára bolondság ez, tudjuk jól. De viszont, hogyha valakiben van igazságiség, Isten szeretet egy olyan ember számára, ennek a történetnek, ennek a közismert történetnek, amelyet mindenki ismer. Tehát nem csak a keresztények, hanem szerintem a hinduk is mindenki ismer. Ismeri ezt a történetet. a paráznasszony történetét. Azt sem tudom, hogy hol kezdjem, azt sem tudom, hogy mit mondjak először erről a történetről. Hát talán legfontosabb az, hogy megkérdezte Jézus, hogy hol vannak a te vádlóid? Sehol. Senki nem kárhoztat, senki nem vádol. Én sem kárhoztatlak. Nem azért jöttem, hogy kárhoztassalak, hanem azért, hogy aki rám néz, az megmeneküljön. Ha te rám nézel, megmenekülsz. Menj el, és többé ne vétkezz. Nézz rám, nézz arra, amit én lehoztam a földre, amit az ujjammal a földre írtam. Ugye? Az ujjával rajzolt a földre. Jézus igenis itt hagyta az új lenyomatát a földön. Nagyon durván, nagyon keményen. Olyannyira, kedves ragadtók, hogy aki megleli az ő új lenyomatát, teljesen biztos, hogy nagy örömét leli benne, és megmenekül, szó szerint megmenekül. Levike, neked valami?
Hát én 31 éves vagyok, te közel 10 évvel idősebb, de én még soha életemben egy nőt nem találtam házasságtörésen, nem kaptam. És igaz, hogy ezt mástól hallottam, de szerintem nagyon megállja a helyét. Hogy hogyan lehetséges az, hogy ezek a papok, akik ugye hát nagy buzgósággal ugye a templom körül kellene, hogy forgolódjanak, munkálkodjanak, a szegényeken segítsenek. Hogy a fenébe találnak meg egy nőt, aki házasságtörésen van? És amit most mondok, persze ez nincsen leírva, de ha van az emberben kicsi alázat, akkor, és egy józan lelkiismerete, akkor tudjuk jól, hogy mai napig, mivel a vallás fölcserélte a hagyományok és a saját törvények miatt Istennek az igazságos tanításait, és többek között behozták a cölibátust, amit Isten nem kért, ezáltal ugye törvényt és fölösleges terheket helyeztek magukra, ezért elnyomás van bennük, és feszültség, meg szexuális vágyaknak az elnyomása. És most nem akarok én mutogatni senkire, de mivel a történetet olvassuk, ezért megkívánja, hogy elmondjam, hogy igen, vannak mai napig is papok sajnos, akik emiatt az elfojtás és az elnyomás miatt beleesnek a paráznaságnak a bűnébe. Tehát a nőt, akit rajta kaptak a házasság törésen, nagy valószínűséggel a papok is csinálták vele a házasság törést. Érdekes módon rajta kapták őt, és úgy hozták oda Jézushoz, hogy ítéletet mondjon rá. Ami nagyon fontos, és nagyon bátorító lehet számunkra, mindegy, hogy milyen bűnökben élünk, és mindegy, hogy hány ember és milyen magas rangban élő emberek vádolnak minket. Jézus még őket is a lelkiismeretükhöz szólván eltántorítja és elküldi. És tőled is megkérdezi most, hogy ki vádol téged, úgy, ahogy ebben a nőnek az esetében. És te is ugyanazt mondhatod, mint ahogy ez a nő, hogy nem vádol engemet senki, mert ezen a földön nincsen bűntelen ember. És akkor Jézus is azt fogja mondani neked, hogy én sem vádolok tégedet. Bűnbocsánatot nyertél, ha valóban őszintén szívből bánod, amit tettél. És azt fogja mondani, hogy menjél el békességgel, a hited megtartott téged. Aztán már utána persze rajtad áll, hogy hogyan tovább az életed. Szeretnél a régiekbe visszamenni, vagy szeretnél egy új életet megismerni. Én meg vagyok győződve, hogy a nagy sokaság, akik ilyen őszinte bűnbánattal közeledtek Jézushoz, akik könnyek között közeledtek Jézushoz, azoknak a nagy része követte Jézust. Voltak emberek, akik úgy kérték a gyógyulást, hogy könnyebb legyen, ne szenvedjenek, de őszinte bűnbánat nem volt bennük. Azoknak is megadta, De én kívánom teljes szívemből, hogy úgy közeledjünk Jézushoz, ahogy ez a nő, vagy a Lukács evangéliumában a másik nő, talán Mária Magdaléna, aki a könnyekkel áztatta Jézusnak a lábát, és a hajával törölgette, és olajjal kenegette. És bizony sok bűne meg lett bocsájtva neki, és bizony ő is Jézusnak a hűséges követője lett. Én kívánom, hogy így közeledjünk Jézushoz. Ne érjük be az idéglenes gyógyulással, ne érjük be az instant gyógyulással, hogy csak nála ne szenvedjünk, már egyszer gyógyuljunk meg, hanem nyitsuk meg a szívünket, és nem számít, hogy mennyit könnyezünk, mennyit sírunk. Mert sokkal jobb rövid ideig szenvedni a szembesülések miatt, rövid ideig sírni azokért a bűnökért, amiket elkövettünk, és milyen ott vannak a szívünkben, és amiatt szenvedünk. Jobb rövid ideig szenvedni, de aztán fölmagasztaltatni, föloldozást nyerni, és megtapasztalni, megízlelni azt, hogy milyen az, amikor Jézus a szívünkbe költözik. És hogy ne érjük be ennyivel, ismerjük meg az életet, hogy már itt a földön megvalósuljon az, amit ő mond, hogy aki engemet szeret, aki meghallgatja a beszédemet és befogadja, és aszerint él, az bizony átment a halálból az életbe. Ennek olyan mély mondani valója van, hogy átmenni a halálból az életbe, hogy ezt csak lélek által lehet megérteni. Szavak szintjén nagyon nehéz, sőt lehetetlen.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a vád, a vádlás, ami érte ezt a nőt. Jézus feloldozta ezt a nőt, megbocsátott neki, elvette az ő bűneit, elküldte az ő vádlóit. De sokszor mi hajlamosak vagyunk ezt úgy értelmezni, hogy hát ő nem volt bűnös, vagy hogy nem volt helye annak a vádnak. Van egy videó, nem is olyan rég készült, pár napja, kivádolt téged. Abban a videóban szó van a vádról, hogy a vádat senki nem kerülheti el. A parázna nő nem kerülhette el a vádat. A parázna férfi, Attila, nem kerülhette el a vádat. Nem kerülhetjük el a vádat. Sőt, a vád az egy olyan dolog, ami fontos, hogy megtörténjen, ahhoz, hogy valaki megszabadulhasson. Erre mondhatta Jézus többek között, hogy szükséges, hogy legyenek megbotránkozások, akár vádlások is, de jaj, aki által lesznek, jaj annak, aki által lesznek. Jaj annak az embernek, aki csak arra alkalmas, hogy másokat vádoljon. Annak az embernek jaj, mert ő csak arra alkalmas, hogy vádoljon, hogy bántsa az embertársait, még ha jogosan is, mert ugye ők vétkeztek. Abban a videóban elmondom azt, hogy a vád az egy olyan dolog, amit nem lehet elkerülni. Tehát például, hogyha ezt a parázna nőt senki nem vádolta volna, így fizikailag elképzelhető, hogy előbb-utóbb egy szörnyű betegség vádolta volna őt meg. És arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ebben a történetben is, ahogy az Úristen megígérte nekünk, ő mindent a javunkra fordít. A vádnak fontos volt megtörténnie ahhoz, hogy ez a nő felébredjen, és meglássa, hogy ő tényleg vakvágányon van, még hogyha a papok által is van megrontva akár. Papok által van a bűnbe víve, és a bűnben tartva éppenséggel. De az Úristen annyira kegyelmes, hogy mindent a javunkra fordít. A vádat, ami amúgy rossz, és ami ugye halállal jár, mert a vád az ugye az, hogyan történt a vad nyugaton. Lovat loptál, köttél a nyakadba, és húztak fel abba a helyre. Ez volt a vád. A parázna nőt ugye az Ószövetségben halálra kövezték. Azért, mert ugye feltetőleg itt a férfiakat rontott meg, és ugye egymást rontogatták, ugye. Tehát ugye a vád ugye az fájdalmas volt, és sokszor ugye a következménye, vagyis a végkifejlete a halál volt. De az Úristen ezt a vádat felhasználta a parázna nőnek arra, hogy megmentse őt. A vádat nem kerülhetjük el, kedves hallgatók. Az a boldog ember, aki úgymond a vádat, idézőjelben a vádat, egészen pontosan Istennek a dorgálását, tőle kéri Istentől. Én kérem, megelőzvén azt, hogy az a vád engemet utolérjen, mint kényszer, mint fentről rám nehezedő prés, ugye? Milyen boldog az ember, aki tudja kérni azt, hogy az Úristen megvizsgálja, hogy van-e benne alattomosság, gonoszság, vagy bármilyenféle hamisság. hogy még mielőtt az a gonoszság elburjánzana, azelőtt ő meggyógyuljon abból, megtisztuljon abból. A vád általában a váddal kezdődik legtöbb ember életében az igazság útja, a keskeny út, mert ugye, ahogy mondja, hogy őket is, a papokat is megvádolta, a farizeusokat, a lelkiismeretük megvádolta, hogy várjál te sem vagy bűntelen, amúgykor még vele háltál 2 napja, most meg akarod ölni, hát te voltál az, aki paráznává tetted őt, részt vettél az ő sorsában, részt vettél abban, hogy ő ott legyen, ahol mostan van, ugye a bitófán, nem a bitófán, hanem a halál küszöbén, ugye? Tehát szükséges, hogy a vád is megtörténjen, kedves aggató, viszont amit az Úristen felkínál számunkra, az, amit Dávid számára is felkínált, és mindannyiunk számára, ugye, megadja ezt a lehetőséget, hogy ő megvizsgál bennünket, még mielőtt ez a durva külső vád utolérne, akár emberek részéről, vagy pedig, mit tudom én, egy betegség által.
Igen, azt én hozzátenném, hogy azt gondolja az ember, hogy én most a papok ellen megyek, hiszen nem csak a papokkal történhet ez meg, és történik ez meg, hanem bárkivel megtörténik, hogy ugye paráznaságot követel, vagy bármilyen más bűnt, és elkezd kifelé hárítani, elkezd kifelé ítélkezni magát, ezáltal ártatlan pozícióba akarja helyezni. Erre is mondja az Jézus, hogy te, aki kifelé ítélkezel, és a atyád fiának a szálkát ki akarod szedni a szeméből, először fordulj befele, és a gerendát vedd ki a te szemedből, a te szívedből. A másik meg, amit fontosnak tartok, hogy Jézus nem csak a bűneinket veszi el, hanem a vele együtt járó szégyent is. Mert tudjuk jól, hogy a bűn az nem csak fájdalommal, szenvedéssel, majd utólag halállal, hanem szégyennel is jár. Tehát ezért nem merjük fölvállalni mi, sem a kicsi, sem a nagy bűneinket, mert szégyeljük. Szégyeljük azt, hiszen szégyen kíséri azt, hogy az emberek majd elítélnek, elhagynak, vádolnak, kibeszélnek, elfordulnak, stb. Na de Jézus még ezt is elveszi, a szégyent, és ad erőt hozzá, hogy majd még bizonyságot is tudjunk tenni. Tehát majd én fogok kiállni az emberek elé, és úgymond én vádolom meg magamot, akkor erőt ad. Tehát nem megvádolom magamot, hanem bizonyságot teszek arról, vagy Pál mondja, hogy én a gyengeségeimmel, a bűneimmel dicsekszem, hogyha dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék azáltal is én bennem, hogy azáltal is más embereket bátorítsak, hogy hé ember, én sem a mennyországból estem le tegnap előtt, hanem én is bejártam a poklok poklát, a bűnök bűnjét, a mocskok mocskát. De nézd meg, mit adott nekem a Krisztus. Bűnbocsánatot és a szégyent is elvette. Gyertek ti is ki. És ezt fontosnak tartom, mert a szégyen az, ami sokszor az embereket visszatartja abban, hogy kimerjenek lépni a világosságra. De ezt is hozzáteszem, hogy azt is el fogja venni. Mindenestől elveszi. Hiszen nem akárkinek a vére folyt, hanem a tökéletes. A tökéletesnek a vére. Hogy mi élhessünk.
Pontosan. Többször volt olyan, hogy megkérdezték, hogy miért vádolom magam, vagy miért alázom magam, és pont ezért, amit Levike mond mostan. Azért, mert hogy ahogy Levike mondja, és a mennyből estem ide, leközétek, hogy nem ugyanazt a szennyet végigjártam, és nem azért kaptam kegyelmet, mert én méltó voltam, mert intelligens voltam, mert sokat olvastam, sokat erőlködtem, sokat kerestem, hanem azért kaptam kegyelmet, mert szükségem volt arra, beteg voltam, úgymond, lelkileg. És ahogy Pál ugye mondja, hogy nem az erőségeinkkel dicsekszünk, hanem a gyengeségeinkkel, hogy a Krisztusnak az ereje lakozzon mi bennünk. És hogy igazából pontosan erről szól az út, hogy az ember igyekszik felvállalni az ő nyomorúságát, az ő bűneit, és azáltal ugye, hogy azt felvállalja, azáltal tud megigazulni. Azáltal tud megigazulni, mert az Úristen úgymond miután az ember megalázza magát, felemeli őt, és vajon mi jobb, az, hogy megalázzam én magamat, vagy pedig megvárjam azt, amíg emberek aláznak engemet. Vagy rosszabb esetben ugye maga a sors aláz meg durván engemet. Nem jobb, hogyha most megalázom magamat, és azt mondom, hogy többet nem akarok én többet mutatni, többé nem akarok többet mutatni magamról, mint ami vagyok. Sőt, megalázom magam, mert nyomorúságos vagyok. Nyomorúságból vagyok, úgymond. Szükségem van Isten kegyelmére minden nap. És akkor igen, még a rosszat is, ugye, még a tévelgéseinket, még a hazugságainkat is az Úristen a javunkra fordítja. És azzal nem beszélve arról, ugye, hogy ha valaki hallja azt, hogy mi mind mentünk keresztül, milyen nyomorúságon, milyen megtöretetésen, milyen bűnökön akár is, Isten hogyan szabadított meg, azáltal ugye reménység vagyunk mások számára is, akik ugyanabban a sorsban vannak, mint mi, ugyanazokkal a problémákkal küszködnek, mint mi. Így válunk reménysége egymás számára, hogy akár ha kell, akkor ugye folyamatosan megvalljuk az erőtlenségeinket, nyomorúságunkat, tévelgésünket, hogy azáltal megmutatkozzék az, hogy az Úristen a nyomorultat hogyan szabadítja meg, hogyan emeli fel azt, aki megalázza magát, és hogyan tartja őt meg ugye az ő hatalmas erejével, az ő gondviselő kezével. Tehát jobb megalázni magunkat, mint felemelni magunkat, teljesen egyértelmű. És hogyha már a vádat a tévelygő ember, a gyarló ember nem kerülheti el, hát akkor hadd szóljon a vád tőlem, saját magamról elsősorban, még mielőtt mást vádolnék. Mert ez a felemeltetésnek az útja, kedves hallgatók. És nem az, hogy saját magunkat felemeljük, addig dicsérjük magunkat, hogy végén már ugye senki nem akar beszélni velünk, mert nagyjából ugye arról vagyunk híresek, hogy mi vagyunk a szuperhősök, ugye a helység szuperhősei, a falu meg a város szuperhősei. Ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Mondanak azért néki a farizeusok, te magadról teszel bizonságot, a te bizonságtitelet nem igaz. Felele Jézus, és mondanékik, ha magam teszek is bizonságot magamról, az én bizonságtitelem igaz, mert tudom, honnan jöttem, és hova megyek. Ti pedig nem tudjátok, honnan jövök, és hová megyek. Ti test szerint ítéltek, és nem, én nem ítélek senkit. De ha ítélek is, az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem. A ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember bizonságtétele igaz. Én vagyok, aki bizonságot teszek magamról, és bizonságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem. Mondanak azért néki, hol van a te atyád? Felele Jézus, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Ezeket a beszédeket mondta Jézus, a kincstartó helyen, amikor tanít vala a templomban, és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő orája. Ugye a régebben, amikor eladtak egy földet, az nem ilyen közjegyzőnél történt, meg bíróságon, meg óriás nagy pénzösszegek árán, hanem egyszerűen egymás szemében néztek az emberek, kezet fogtak, volt két-három tanú, akár egy papírt is írtak, egy ilyen jelképes papírt, és az a papír hiteles volt, az a kézfogás hiteles volt. De viszont ugye azért jó volt, ugye a gyarlóság miatt, az emberi gyarlóság miatt szükség volt a két-három tanúra. És vádolják a farizeusok Jézust, hogy beszél olyanokat, amiket mond. Tehát, hogy ő a világ világossága, meg hogy az Atya őt küldte, meg minden. Tehát, hogy akkor hogy milyen milyen jogon beszél ő így magáról. És akkor elmondta azt, hogy hát olyan jogon, hogy ők ketten vannak, tehát van, aki tanúságot tegyen róla. Tehát ő azt mondja saját magáról, hogy igaz, amit mond, mert nem magától beszél, nem az ő véleményét osztja, nem azt osztja, amit ő hallotta a Poncius Pilátustól, a császártól, vagy amit olvasott a Facebookon, hanem ő azt mondja csupán, amit az atyától hall le. De viszont az atya is, maga mindenható Isten is bizonságot tesz mellette. Mi az, hogy Isten bizonságot tesz mellette, Jézus mellett? Az, amit már többször mondtunk, tehát, hogy nem úgy beszélt, mint egy professzor, mint egy tanítóbácsi, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Tehát konkrétan, miközben ő mondta az élet igéjét, az élet szavát, emberek gyógyultak meg, érezték az erőt és a hatalmat. Így módon Isten bizonságot tett az ő szavai mellett. Nem beszélve arról, hogy amikor ugye János őt bemerítette, egy szózat hallatott a mennyből, hogy ime az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, ha engem meg akartok ismerni. Tehát az Úristen csodákkal, hatalommal és erővel folyton bizonságot tett ő mellette. Ma beszélgettem egy kedves barátommal is, hát elég kemény dolog jött elő közöttünk, és azt mondja, hogy te, én ezt értem, de nem tudom, hogy ezt még ki érti, vagy ki értheti ezt. Mondom, az értheti, aki lélek szerint hallja, ugyanúgy, mint te. Ugyanazon lélek szerint hallja, ugyanazon lélekkel hallja, amivel én hallom, amivel én megértettem azt. És ezért van az, kedves hallgatók egyébként, hogy ha valaki bizonságot tesz az igazságról, az élő Isten szaváról, az ő szeretetéről és irgalmáról, nagyon sokan kötekedni akarnak az írás szerint, mint ahogy mi is megtettük ezt különben, tehát mi sem vagyunk különbek. Senki ne higgye azt, hogy mi jobbak vagyunk, mint mások. Egyáltalán nem. Kötözködnek és próbálnak akadékoskodni, meg hibát keresni a beszédünkben, és minket provokálnak, és minket kérdeznek. De viszont nem értik, és nem értjük nagyon sokáig azt, hogy nincs semmi értelme a vitának. Két ember közötti vitának nincsen semmi értelme. Mert amikor én valakit úgymond megtámadok, akár az ő gyarlósága miatt, a bűne miatt, bármi miatt, akkor mi történik? Két ember test szerint ítél. Vagy ha én kötözködök, vagy hogyha én akadékoskodok, mi történik? Test szerint ítélek. Test szerint nyilván nagyon sok ellentmondás van ebben az életben. Emberi látás szerint, test szerint, emberi fülek szerint, avagy test szerint ítélünk, és így folyton tudnánk kötözködni mindenkivel. Jézussal, az ő édesanyjával, az ő testvéreivel, mindenkivel, akárkivel, bárkivel. De viszont tudjuk jól, hogy az Úristen azt a lehetőséget kínálja fel az emberek számára, hogy a lélekkel lássák az igazságot, lélekkel lássák az életnek az útját, és lélekkel értsék azt. Így hát ugye beszéltünk többször arról, hogy nem vagyunk tanítók. Tehát úgy igazából nem is nagyon van értelme annak, hogy bizonygassuk a mi igazunkat, mert nincs igazunk nekünk. Mert mi is csak bizonságot teszünk arról, amit tudunk és amit láttunk. Mi senkit nem tudunk megtanítani. Nem mi fogjuk bebizonyítani azt, hogy amit mondunk, az igaz. Mi elmondjuk, mert ez a mi dolgunk, és örömmel tesszük. De viszont, hogyha valaki megbizonyosodik arról, hogy amiről mi beszélünk, az igaz, az nem azért lesz, mert mi olyan szépen beszéltünk, hanem azért lesz, kedves hallgatók, mert az élő Isten, aki hozzánk szólt, számára is kijelenti az igazságot. Nem úgy, mint a farizeusoknak. Nem úgy, mint az írástudóknak, akik a betű rabjai voltak, felfúvalkodtak. A betű ismerete által felfúvalkodottá váltak, és azt szerint ítéltek, a betű is test, maga a könyv is test, az írás is test, testből van. Az igazság az lélek, ugye? Isten lélek. Tehát mindenki, aki őt ismeri, lélek által ismeri őt, és nem betű által. A betű segíthet az embernek a tekintetét rávezetni, ráirányítani az élet forrására, az élő igazságra. De viszont nem a betű az igazság. Tehát nem a test az igazság. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélek senkit. De hogyha ítél is, ugye, és hogyha kijelenti az igazságot, akkor azt mondja, hogy ő jogosan teszi azt, mert van neki tanúja. És az maga mindenható Isten, aki erővel és hatalommal bizonságot tesz az ő szavai mellett, mint ahogy ma is megteszi különben.
Egy annyit még hozzátennék így, Attila, hogy figyeljék meg, hogy Jézus mekkora szeretettel volt a farizeusok iránt is. Tehát ugye, mi előzte meg ezt, amit mond, hogy aki én utánam akar jönni, aki engemet akar követni, az nem járhat a sötétségben, hanem az övé lesz az életnek a világossága. Miután, tehát ezt megelőzte azt, hogy odavitték a nőt, és elkezdték vádolni. És Jézus tudta, hogy mi van a farizeusok szívében is. Jézus tudja, hogy mi van az én szívemben, a te szívedben. És ugye azt mondta, hogy az dobja az első követ, aki nem bűnös. És egyesével a vénektől kezdve elejtették a köveket, és elmentek. Jézus szólt pár szót a nővel, megbocsájtotta a bűneit, és elbocsájtotta békével, és hogy ne vétkezzél többet. De utána megint megszólítja a farizeusokat. Hozzuk, intézi ezt a szót, ezt a tanítást, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben. Gyertek ti is a világosságra, nektek adom az élet világosságát. Ti nem akartok? Nem akartok hozzám jönni, úgy, ahogy az előbb a nő? Nem akarjátok megbánni a bűneiteket? Hogy tudjam megbocsájtani? És érdekes a válasz, egyből jön a hárítás. Tipikus, megszokott emberi hárítás. Teljesen másra terelik a témát, hogy a te bizonyságtételed nem igaz. Elkezdik őt vádolni. Hogy te hazug vagy? Szó szerint ebben csak azt nem mondják, hogy te hazug vagy. Mert a betűben meg van írva, hogy 2 vagy 3 tanú kell legyen, csak akkor igaz. Tehát, hogy terelik a témát, hogy nehogy szembesüljenek, hogy igen, igen, ura, ahogy az a nő az imént, úgy nekem is szükségem van arra a kegyelemre, amit te adsz, amit tőled kaphatunk meg csak is egyedül. Hát kívánom, bárki hallgatja ezt, és elsősorban magamnak is, hogy ha ez a beszéd megérint, akkor hagyjuk a hárításukat, hagyjuk a magyarázkodásukat, de még hagyjuk a betűt is, hanem nyissuk meg a szívünket, közeledjünk ő hozzá, hagyjuk, hogy ő is közeledjen, és meggyógyítsa a szívünket, megtisztítsa a tányér, a bögre belsejét, amit csak egyedül ő tud megtisztítani. És akkor, miután már szembesít a bűneinkkel, megmutatja, mi van bennünk, és meggyógyít belőle, azt gondolom, hogy soha többet ebben az életben, amíg itten tapossuk húsvér lábbal ezt a földet, nem lesz kedvünk ítélkezni, mert tudni fogjuk azt, miután én szemtől szembe, lélek által találkozok Jézussal, hogy én voltam a világon a legbűnösebb ember. És nincs nálam bűnösebb. És majd én is, mint Jézus, fogok menni majd, és fogom fürkészni az embereket. Vajon ki az a testvérem, aki már készen áll? Aki már készen áll meghajolni? Aki már készen áll a terheit elengedni? És elmondom neki is, hogy te, testvérem, barátom, nem muszáj tovább szenvedjél. Nem muszáj tovább ítélkezzél. Van megoldás. Tudom a helyet. Gyere, megmutatom. No.
A 20. bekezdésben arról tesz bizonyságot az evangélium, amit erről már többször beszéltünk, hogy nincs semmi okunk arra, hogy féljünk. Az ég adta világon semmi. Jézus több helyen elmondja, hogy velünk marad az idők végezetéig, a világ végéig, velünk lesz. És ő megmutatta azt, ugye maga az evangélista is bizonyságot tesz arról, hogy őt már korábban akarták bántani, elfogni, megölni, meg minden, de egyszerűen nem tudták. Miért? Mert nem jött el az ő órája. Tehát biztosak lehetünk mi is, Drága embertárs, hogy ha mi az igazságban vagyunk, és azt felvállaljuk, azt kinyilvánítjuk, nekünk nincsen semmi félnivalónk, mert semmi bántódás nem eshet velünk mindaddig, amíg el nem jön a mi óránk. Hogyha a mi óránk eljön, akkor teljesen biztos, hogy azt ahhoz az órához is, arra az órára is Isten megadja az a kegyelmet, mint ahogy megadta Richard Wurmannak, meg az összes olyan embernek, akik erővel és hatalommal bizonságot tettek az igazságról, hogy az emberek megmeneküljenek, tehát nem fog elhagyni. És ugye, ha elmondja már azt is egyértelműen, hogy én nem tudom meghosszabbítani az életemet, sem a termetemet, egy arasszal sem, ugye egy, mit tudom, egy milliméterrel sem, semmit nem tudok csinálni, hát akkor miért aggódjak, miért pánikoljak? Nem egyszerű volna már most őszinte legyek? Nem egyszerű volna már most egyenes legyek, hogy legalább legyen lelki békém? Legyek békességben az élettel, az élet szerzőivel? Bármi is történik? Mert ezt a nyomorúságosat senki nem tarthatja meg. És hogy igazából mit kínál a császár? Az államhatalom. Az, hogy meg fogja hosszabbítani az életet vakcinával, majd maszk nélkül mehetünk újból a horvát tengerpartra. De előbb-utóbb, kedves agatók, ennek vége lesz. Ennek vége lesz. És nem mindegy, hogy lesz vége. Abszolút nem mindegy, hogy lesz vége. Hogy békességgel távoztunk, mert igazak voltunk, igazságban jártunk, őszinték voltunk, és felvállaltuk azt, amit fel kellett vállalni, vagy pedig úgy lépjük át a küszöböt, mint aki érzi, hogy meg volt ő bízva egy feladattal, pontosan, mint a munkahelyen, de nem végezte el, sőt, rosszabb esetben meglopta a főnököt, a munkaadót. Lopott az ő kincséből, az ő pénzéből, és azt nem mondta meg neki.
Igazából mi is a védőoltást hirdetjük már, mióta mi is megismertük Jézust, ismerkedünk vele, hiszen, ahogy mondtam korábban, ahogy mondja Jézus, hogy aki befogadja az én beszédemet, aki befogadja az én lelkületemet, az én lelkemet, és aszerint él, átment a halálból az örök életbe. Ez az egyetlen egy védőoltás. És nem ideiglenes, nem egy pár hónapig, pár évig érvényes, nem jár le soha a szolvatossága. Átment a halálból az örök életbe. Na, kinek kell ez a videótás? Nekem igen.
Igen, pontosan. A videótás az megvan, és éppen arról volt szó a mai videóban, ugye, hogy a vakcinába, arra a vakcina plakátra, mint ugye Magyarországon állítólag adtam különböző önkormányzatoknak a Facebook oldalán volt kitéve, hogy a vakcina mit tartalmaz, hogy békesség, meg barátság, meg érintés, meg készfogás, meg ölelés. Hát ez ugye mind az, amit Jézus kínált. Hát akkor, hogyha egy vakcinába ez mind belefér, hát akkor mi értelme volt, hogy lejön a földre, engedje, hogy őt megkínozzák, megöljék, és mi értelme ott a feltámadásnak semmi. Tényleg bolond volt ő. Hogyha mi a vakcinával meg tudjuk szerezni azt, amit ő felkínál számunkra, mellesleg, mindenféle külső beavatkozás nélkül, megkapjuk azt lélek által, megkapjuk az igaz szó által, az igaz szó ereje által. Nekünk nem ez kell. Nekünk kell az oltás, a vakcina, hogy visszamehessünk a régi kerékvágásba, amely mellesleg a fenegetlen szakadékba végződik. Ismét mond azért nékik Jézus, én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni. Ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Hogyha nem látjátok, hogy ki vagyok, hogy mit hoztam, és nem pénzét hoztam, senkit nem akarok meglopni, nem akarok senkin sem hatalmaskodni. Ajándékba hoztam, amit hoztam, de ti mégsem akarjátok azt elfogadni. Jobban ragaszkodtok a ti teológiátokhoz, a ti szokásaitokhoz. Így fogtok a tévelgésben meghalni. Ezért, ahova én menyek, oda ti nem jöhettek. Oda ti nem jöhettek, mert ott nem lesz szükség azokra a kincsekre, amiért ti éltek, és amiért ti feláldozzátok az igazságot. Mondanak azért a zsidók, avagy megölje magát, hogy azt mondja, ahova én megyek, ti nem jöhettek oda. És mondanékik, ti innét alulvalók vagytok, én onnét felülvaló vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való. Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hisztek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Mondanak azért néki, ki vagy te? És mondani nekik Jézus, amit elejétől fogva mondok is néktek. Sok beszélni és ítélni valón van felületek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala. Nem vevék észre, hogy az atyáról szól, és az atyától szól vala nékik. Mondd azért nekik Jézus, mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok, és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az atya tanított engem, úgy szólok. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül. Téged, aki ezt hallgatod, és ezekre a szavakra hiszel, téged sem hagy egyedül. Ha te őszinte szívvel éhezed az igazságot, amiről mostan hallasz, teljesen biztos lehetsz abban, hogy téged sem fog az atya egyedül hagyni, mint ahogy őt sem hagyta egyedül, hanem ellenkezőleg feltámasztotta az ő dicsőségére, ami azt jelenti, hogy azáltal, hogy feltámasztotta, megmutatta, hogy minden szó, amit ő mondott az életről, az mindig az. Az élet szava az, és legyőzte halált. Nem hogy a Covidot, a halált győzte le. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem, az atya egyedül. Azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Ezért nékünk is azt jó cselekednünk, ami néki kedves, mert ami néki kedves, ő arra adja az erőt, arra adja a kegyelmet, a bátorságot, a bizalmat, a reménységet, a lelkesedést. Nincs reménységet, nincs bizalmat. Szomorú vagy? Miért vagy szomorú? Lehet, hogy nem azt cselekszed, amit az atya mondott neked, ami kedves az atyának. Lehet, hogy azt cselekszed, ami kedves a világnak, a lenti úrnak, a lenti világ istenének. A lenti világ istene nem tud békességet adni, csak pénzt, hírnevet, elismerést, ideig, óráig tartó örömöt. A fenti világ istene viszont örökön tartó békességet ad az ő gyermekeinek, még a halálban is. Amikor ezeket mondá, sokan hívének ő benne. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Kedves hallgatók, ez annyira fontos. Ez az alapja mindent, ez minden ő tanításának. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, ha ti azt befogadjátok az én elmétekbe, a szívetekbe, ha benne maradtok, benne jártok, és azt cselekezitek, az a bizonyíték annak, hogy az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesziteket, megéri nektek, nem értitek, hogy megéri. Én ezt nem magamért mondom, mert én köszönöm szépen, jó vagyok. Nélkületek is. Az atya felvesz magához engemet, vissza a helyemre, a mennyek országába. Értetek, mondom, amit mondok. Hogyha az én beszédemet beveszitek, megértitek, és cselekszitek, azáltal maradtok, azáltal fogjátok az igazságot megismerni. És nagyon kemény kijelentés ez, kedves hallgatók, hogy mi azt gondoljuk, hogy el kell olvasni a Bibliát 6-szor, hogy megismerjük az igazságot. Nem. Itt van leírva, hogy azáltal, hogy megmaradunk az ő beszédében, avagy az ő beszéde szerint élünk és cselekszünk, azáltal fogjuk megismerni az igazságot. Ha megmaradunk a beszédben járunk, a beszédben hajtjuk végre a tetteinket, a közben ismerjük meg az igazságot, és erről bizonságot tudunk tenni, hogy sokszor tapasztaltuk azt, hogy a legkeményebb megértések nem is akkor jöttek, amikor felolvastuk a Bibliát, hanem akkor, amikor azt, amit mi kaptunk ajándékba, akár az evangélium által megértéseket, továbbadtuk embertársainknak. Amikor valakit szolgáltunk, valamilyen módon segítettünk, vigasztaltunk, közben jött az igazság. Közben jött a felszabadító igazság, ami nem csupán egy kijelentés, egy filozófia, hanem az a magasságos Istennek az élő jelenléte, az az igazság, kedves agatók. Mikor van jelen Isten? Hát az előbb mondtuk. Akkor, amikor azt cselekedjük, ami kedves neki. Amikor valakit megölelünk, valakit megsegítünk, valakinek adunk egy szeret kenyeret, földi kenyeret, mennyei kenyeret. Amikor ezt cselekedjük, óriási békesség van. Akkor ismerjük meg az igazságot. Akkor ismerjük az igazságot. Mert az igazságnak a lelke minket úgymond belülről kifelé tisztít, átmos, óriási örömünk van. Reddesik a szívünk az örömtől. Emlékszem, hogy egy kedves barátunk kapott egy felhívást arra, hogy valaki nélkülözik, és úgy érezte, hogy a lélek indítja, hogy menjen el, mert van valami kis tartalék pénze, és küldjön, utaljon át az ő bankszámlájára, hogy éljen ő is, neki is legyen élelme. És mikor ezt megtette, jött hazafelé, és szinte azt érezte, hogy a lábai nem érik a talajt. Miért? Az igazságot volt. Az igazság lelke felemelte őt, jól cselekedett. Mivel, hogy adtál, én is adok neked, és még többet kapsz. Annak a duplát volt. És így történik az igazság meg is. És az igazságban maradás.
Kicsit akadozik nálam. Lajon? Vajon az internetemmel van baj, vagy mi?
Attila. Hallak én téged.
Én egy kicsit akadozva hallottalak az előbb, csak úgy. Jó van, mehet.
A zsidók azt mondták ugye neki, hogy Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Ők, a zsidók ugyanúgy voltak, mint én, mint te, és mi, mint mi, mindannyian. Az ember azért nem vágyik a szabadságra, mert el van hitetve, azt hiszik, hogy szabadok, azt hiszük, hogy szabadok vagyunk. Hát én is szabad vagyok, hát nálnál szabadabb ember nincs. Egészséges vagyok, nem nélkülözök, megvan mindenem. Több is, mint amire szükségem van. Ábrahám magva vagyok, katolikus vagyok, tegyük fel, vagy nem tudom én mi vagyok. Az embere el van hitetve, hogy ő szabad. Azért szabad, mert ő székely. Azért szabad, mert ő Ábrahám magva, katolikus. Mert van pénze, meg ugye felesége, meg nem tudom hány gyermeke. Találkoztam én már ilyen szabad emberekkel. Meg volt mindenük. Vagyon, nagy család, sok gyermek, meg minden. És érezték, hogy valahogy rabok. Valamiért mégis rabok. Mindent elértek, amit az ember elérhetett. Miért vagyok én rab? Miért érzem a szívemben azt, hogy rab vagyok? Hogyha mindenem megvan azt, amit értéknek mond a társadalom. Hogy lehetek én rab? Ugye? A zsidók is, pontosan, mint a mai keresztények, a mai hívők, azt gondolták, hogy ők szabadok. A mai embernek nem szabadság kell, hanem az a hit, hogy ő szabad. Hogy azt gondolhassa magáról, hogy ő szabad. Elég az emberre ejtetni azt, hogy az amerikai film, a popcorn és a kóla egyenlő szabadság.
Itt hozzátenném, így van. Tehát, hogy vetítsük át a mai napokra, hogy a zsidók akkor Ábrahámra hivatkozva mondták azt, hogy mi Ábrahám maga vagyunk, mi soha nem szolgáltunk soha senkinek. Tehát, hogy így van, hogy mit tudom én, diplomám van, egyetemen van, jó keresek, meg bármi földi dolog, vagy emberi dolog, amire az ember tud hivatkozni. De itt most egy kicsit odatérnék, hogy mi Ábrahám magva vagyunk, és soha nem szolgáltunk senkinek se. Hát itten hát akkor áthazudtak, hogy még ők se hitték el szerintem. Hát itten szerintem ők is visszaemlékeztek azért a babiloni fogságra, az egyiptomi fogságra, a rabszolgaságra. Tehát már itt is egy nagy hárítás van. Tehát a lényeg az, hogy megint egy hárítás van. De itt
tehát
Jézus
farizeusok, írásszabók, de még az írás szerint sem igaz, amit mondtak.
Pontosan. De Jézus nem ment bele ebbe a vitába, hanem egyből a lényegre tért, ami nagyon fontos és a legfontosabb. Bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt követett el, cselekszik, szolgálja a bűnnek. Ha én egyszer valaha a szívemben úgy döntöttem, hogy lopni fogok, az egy olyan folt, amit csak egyedül Jézusnak a vére tud lemosni rólam bűnbánat által. És bármilyen bűn, ami mellett én valaha döntöttem az életemben, az én hozzám tartozik. Az egy olyan ág, mint a fatörzséhez, ami ragaszkodik. Az hozzá tartozik, az bennem megfogant, az belőlem kihajtott, és az én hozzám tartozik. Ezért is mondja Jézus, hogy olyanok vagyunk mi, mint a vadhajtású vesszőszálak, amiket Isten Jézusba a szelíd hajtású törzsbe oltott be. És a másik példa, hogy a párduc nem tudja a foltjait lekaparni, eltüntetni. Hogyha oda is menne dörgölődni a fa udalához, hogy a szőrét, a foltokat eltüntesse, addig kaparhatja, addig dörzsölheti, amíg az összes szőrét húsig ledörzsöli magáról, de újra, amikor visszanő a szőr, ott lesz a folt. Mert ilyen az emberi lélek, ami mellett én valaha döntöttem, az én hozzám tartozik, mint a kezem a lábam, és én azt nem tudom megtisztítani. Ma munka közben éppen ránéztem egy olajas rongyra, és ránéztem az én kezemre, ami ugyancsak olajas volt. És mondom, hogy hát én meg akarom törölni a kezemet abba az olajas rongyba, de a kezem az még olajasabb lesz. Az én kezemet csak egy tökéletes tiszta fehér rongyal tudom megtisztítani. És ez a tökéletes tiszta fehér rongy az Jézusnak a vére, az ő lelke. Úgyhogy a szívünkkel is így van. És itten folytatja is a történetet tovább, hogy a szolga, tehát a szolga és a bűn, az kettő ugyanaz, nem marad mindörökké a házban, az én életemben. Nem kell, hogy így legyen, hanem a fiú marad ott mindörökké. Mit szeretnél? Én mit szeretnék? Hogy én a szolgának, a bűnnek legyek a rabszolgája? Vagy azt szeretném, hogy a fiú lakjon bennem mindörökké? Ez a döntés, ez a hatalmas és fontos döntés, ez a te kezedben van, ez az én kezemben van, hogy én hogyan szeretnék dönteni. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Nem agykontroll, nem mantra, nem pozíciók, nem légzésgyakorlatok, semmilyen emberi taktika, praktika, varázslás, semmilyen módszer. Egyedül a fiú szabadít meg, egyedül ő szabadíthat meg. Jézus Krisztus. És akkor valósággal szabad leszel. Kérdezte egy nagyon kedves ismerősöm, hogy Levente, milyen az a valódi megszabadulás, az a valódi bűnbocsánat? Én elmagyaráztam neki, hogy az vajúdással jár, szenvedéssel jár, gyötrődéssel jár, azt érzed, hogy majdnem belehalsz, sírsz, minden bajod van, meg szeretné halni, imádkozol közben, csak annyi erőd van, hogy imádkozol, kéred Jézust, hogy segítsen, hogy mutassa meg, mi van a szívedben, hogy miért szenvedsz. Aztán majd megmutatja, szembesülök, megértem, és megvallom a számmal, könnyek között, és azt elveszi. És így szabadít meg a rabszolgaság a bűnnek a rabságából, és ad az övéből szent lelket, és betölti azt, és a ház teli lesz, és örökre ő fog ott maradni. Ez az útnak a szerves részét képezi, ez a szembesülés, ez a folyamat, de szükséges. Mert minden egyes bűnért, egyetlen egy bűnért én meg kéne halljak, örökre meg kéne halljak. És én nem kell meghalljak, én csak megízlelhetem azt, hogy az én bűnös döntésemnek mekkora hatalmas ára van, következménye van. Megízlelhetem azt, hogy az én bűnös döntésemnek a gyümölcs az a halál. Egy kicsit megízlelhetem, egy kicsit szenvedhetek, de ez is áldás és kegyelem. hogy egy örök életre tanuljam meg, hogy én korábban mi mellett döntöttem, és soha többet ne legyen kedvem újra mellette dönteni. Úgyhogy még ezért is jó a szenvedés a szembesülések között. Röviden ennyi.
Épp a tegnapi beszéltésben volt az, hogy amiről Levike beszélt, ugye, hogy történelem hamisítás. Mi azon gondolkodunk, hogy vajon hol volt átírva a magyar történelem. A magyar történelem az Édenkertben volt átírva. Éppen úgy, mint a román. Éppen úgy, mint a zsidó. Éppen úgy, mint az összes történelem, kedves hallgatók. Mert ahogy folt került a tiszta emberi lélekre, abban a helyben a történelme, úgymond, meg volt pecsételve, meg volt hamisítva az embernek a történelme. És ezért mondtuk azt, hogy óriási hiába valóság azon gondolkodni, hogy vajon merre jöttünk, és merre megyünk tovább. Kik voltak az őseink? Szinte teljesen mindegy. Szinte teljesen mindegy. Mert amikor az őseink, szüleink, nagyszüleink úgymond magukra vették azt a pecsétet, azt a bélyeget, én egészen pontosan, azt a bélyeget, a hamisság bélyegét, a gonoszság bélyegét, úgy azt tovább is adták nekünk. Mit számít nekem az, hogy most én Árpádtól származok, vagy Marci bácsitól? Teljesen mindegy. Hogyha a bélyeg rajtam van, kedves hallgatók, mit számít nekem? Bármi más. Tehát a folt, mint a párducnak a foltja rajtam van, örökölte. Apám alkoholista volt, feltetőleg én is az leszek. Hát az megy tovább, annélkül, hogy akarnám, magamra veszem. Lehet, hogy erőködök is, valahogy megúszom, hogy alkoholista legyek, meghalok valamilyen más függőségben, valamilyen más káros szenvedélyben. Miért? Azért, mert a párduc foltot én magamra vettem, továbbítottam, továbbadtam a gyermekemnek is, gyermekemre is. És ugye az, hogy képes beszéd, hogy a régebb, amikor szolgák voltak gazdag fölműveseknél, vagy báróknál, meg ilyen nagyobb rangú embereknél, arisztokratáknál, az azt jelentette, hogy a szolgák az ugye, hát az bármikor cserélhetők voltak. Megsándult, eladta, vagy nem tudom, mit csinált, elküldte. Nem maradt ott örökké a birtokon a szolga. A szolgák azok jöttek, mentek. A szolgák nem örököltek a birtokból. Ugye ez képes beszéd, nyelveken szólás. A birtokot, a búzatáblát, meg a hatalmas nagy kastélyt, a szolgák nem örökölték. A szolgáknak a gyermekei sem örökölték. Mint ahogy azt hiszem, hogy Hágárnak hívták, ugye, aki... Tehát az Iszmaelnek az anyja jelképesen ő is el kellett menjen a háztól, mert a szolgának a fia nem örökölhetett. Tehát minden egyes ember a szolgának a fia. Mindenki úgymond Hágártól származik, idézőjelben. Ha egy bűnös embertől születtem, aki nem tökéletes, bűnös férfitől vagy bűnös nőtől, akkor én is szolga vagyok, a szolga szült engem. Nem maradhatok örökké a házban. Mi a ház? Élet. Nem maradhatok életben, mert a tévelgés az élet ellenességnek a foltjait magamra vettem, örökölte a szüleimtől. Így vagy úgy, legtöbbször ugye rejtett formában örököljük. Legtöbb ember nem tudja, mit örökölt, milyen öröksége van. A legtöbb ember még mindig azt hiszi, hogy a Covid-tól beteg, vagy az influenzától beteg, vagy nem tudom én milyen betegsége van, neki járványa van, ilyen külső, ilyen támadás. Nem. Az örökség. Örököltük a foltokat, a párduc foltokat. Az, hogy mi ráfogjuk a Covid-ra, vagy valamilyen más ilyen mondva csinált járványra, vagy betegségre, az már a mi privát dolgunk, problémánk. De senkinek nem ajánljuk nyilván azt, hogy ugye, hogy ahogy Levike mondta, hogy hárítsunk, mert az emberiség erről szólt. Tehát minden háborúság, minden veszedelem, minden békétlenség abból származott mindig, hogy hárítottunk. hogy én voltam nyomorúságban, de te voltál a hibás. Te voltál a hibás. Én vagyok nyomorúságban, én félek, de egy láthatatlan fantom vírus a hibás, ugye? Tehát a szolga, kedves hallgatók, a szolga nem maradhat mindig a házban, örökön a házban. A ház az élet. A szolga, akiben életellenesség van, vagy az életellenességnek bármilyen fajta gondolata, hazugság, vagy olyan emberi gyarló jellem, ami az élet ellen megy, az az ember nem maradhat életben, nem örökölheti a házat, az életet. Ez a lényeg ennek. És azt mondja, hogy akkor leszünk szabadok, hogyha a fiú minket kiszabadít, mert ő az örökös. Ő örökös volt első perctől, és nem hagyta el az örökségét olyan értelemben, mint mi. Tehát nem követett el bűnt. És megmutatta, hogy hogyan lehetünk tiszták. Mert ha tisztákká válunk, akkor nincs okunk arra, hogy meghaljunk. Nincs okunk arra, hogy elveszítsük az életet. Mert örökön élhetünk, örökön megújulhatunk. És örvendezhetünk az élet kimeríthetetlen lehetőségeinek, ugye? Amit az Úristen eltervezett számunkra, azt mondja az írás, hogy a mennyek országa az olyan, amit az emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Ezt kínálja az Úristen minden egyes embernek, aki hajlandó úgy dönteni, hogy elszakadt a szolgaságtól. Először felismeri, hogy szolga, hogy a bűn szolgája. Hát Ábrahám magvából származtak biológiailag, de mégis szolgák voltak, mert ha egyszer bármilyen életellenes dolgot követtek el, amit ők nem hoztak a felszínre, és nem bántak meg, nem tették le Istennek a segedelmével, ők szolgák. Hát hiába mondom azt, hogy 2 millió dollárom van, elég lesz életem végéig, meg nem tudom én hány ingatlanon. Hogyha életellenesség van az én elmémben, az én szívemben, én szolga vagyok, az életellenes gondolkodásnak a szolgája, ezért fog engemet felemészteni a betegség, a halál, az elmúlás, a békétlenség és maga a pokol.
Itt a háznál én még úgy is értem, hogy a ház az az én testem. Mert Jézus a másik példázatában azt mondja, hogy, és ismét hasonlítom a bölcs emberhez azt az embert, aki hallja az én beszédemet, és azt szerint kíván élni. Mert az az ember az ő házát a sziklára építi. Méreásot és a sziklára építi. Tehát a méreásás ugye az a szívemben történik meg. Méreások a szívemben. Felszínre kerülnek a salakok, a mocsarak, a ganyék, a kígyók, a pókok, a békák, a hazugságok, a bűnök, méreások. De az ásás közben mi történik ottan? Kijönnek a mocskok, és mélyre építem az én házamot, fundamentumra, a kősziklára. Tehát ezért gondolom azt, hogy a ház az életemet is jelképezi ebből a példázatból.
És jó, azért... az életet, nem a testet, hanem az életet. De az életet, nem a testet.
Persze, 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 persze. Így van, az életet, a lelket. És azért mondtam úgy, hogy ahogy írja a 35. résznél, hogy a szolga pedig nem marad mindörökké a házban. A fiú maradott mindörökké, hogy ilyen feltételes mondva, hogy lehet, hogy jól mondom, feltételes, hogy a szolga pedig nem muszáj mindörökre ott maradjon a házadban, a te lelkedben, hanem a fiú maradhatott mindörökké. Tényleg ez a döntés, ez már rajtunk múlik, te rajtad múlik, én rajtam múlik. Kívánom azt, hogy legyünk igényesek, vágyakozzunk a legnagyobb tökéletességre, legyünk ebből a szempontból tényleg maximalisták, ne érjük be kevéssel. Kívánjuk azt, hogy a fiú lakjon a mi házunkban, a mi lelkünkben örökkön örökké.
Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. A ti házatokba, a ti életetekbe nem fér be az én beszédem, mert a ti életetek telve van más tudománnyal, bűnökkel, életellenességgel, úgymond, tévejgéssel, hamis tudással. Ezért akartok engem megölni. Az igazságnak, az örök igazságnak nincs helye nálatok, mert már a ház foglalt, le van foglalva, az életetek le van foglalva, ugye a tévejgés által, a bűnök által, a hatalmi hatalmaskodás által, hatalmi hierarchia által, az embereknek való tetszelgés és megfelelés által, a dicsvágy által, és sok minden, sok más emberi tulajdonság és gyarróság által van lefoglalva a ti házatok, a ti életetek. Ez itt az én beszédem nem fér be hozzátok, és ti engemet ki akartok taszítani, mert megütközhetek én bennem.
Igen, pontosan. Hát a bűnök által és az emberi hagyományok által, mert volt még egy vita a farizeusok és Jézus között, és Jézus mondta, hogy ti pedig miért tettétek semmissé Istennek az igaz törvényeit, parancsolatait a ti hagyományatok miatt? Tehát itt is folyamatosan Jézus végig az atyáról beszélget, a mennyek országáról, de nem is ismerik fel sem azt, amikor az atyáról beszélget, sem azt, amikor a mennyek országáról, sem azt, amikor az életről, sem azt, amikor a kegyelemről. Nem ismerik fel, mert telve vannak a bűnökkel, telve vannak önteltséggel, büszkeséggel, ahogy én is telve voltam, és valamelyes még most is vagyok, és olyankor bizony nem is hallom meg a lelket. Mert az egyedüli állapot, hogy meghalljuk Jézust, az, amikor az ember őszintén meg tudja alázni magát. És azt nem azt mondom, hogy hiszen nem is lehet, hogy én most magamot megtisztítom, nem tudom. Csak legyen bennem egy kicsi alázat, egy kicsi őszinteség. És akkor meg tudom őt hallani. Mert bizony voltak ottan a zsidók között is emberek, akikbe került egy kicsi őszinteség, egy kicsi alázat. És azonnal meg tudták érteni, és meg tudták hallani, amiről beszél, és hittek neki. Ó, Istenem! Bárcsak lenne az életünkben egy pár alkalom, amikor őszintén alázattal tudunk Jézushoz fordulni, elengedve az összes tudást, amit életünkbe felszedtünk, és amik elválasztottak minket Istentől, amik egy ilyen lepelt úsztak a mi lelki szemeinkre. Csak egy másodperc őszinte alázat Jézus irányába, és az megmentheti a lelkünket. Nem kell több. De biztos vagyok benne, hogy ezer meg ezer lehetőséget ad mindannyiunk számára. És remélem azt, hogy nem keményítjük be minden alkalommal a szívünket. Lesz egy-két alkalom, amikor nem keményítjük be a szívünket, mikor közeledik ő felénk szelíden. És engedünk majd.
Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. A mennyei atyámnál, aki lélek, ő lélek, nála láttam. Ti is azt cselekszitek, amit a ti atyátoknál láttatok. Felelének és mondának néki, a mi atyánk Ábrahám. Mondta néki Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek, aki ugye egyenes ember volt, aki igazság szerető, Isten szerető ember volt. Sok embert vitt igazságra. Ám de meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallotta, Ábrahám ezt nem cselekedte. Az itt fontos, kapcsolatok ezt elolvasni, mert ma is ez történik. Az igazság gyermekeit üldözik. Nem keresztény üldözés történik, kedves hallgatók, a világban, hanem az igazság ismerőinek, gyermekeinek az üldözése. Úgymond ellehetetlenítése, legalábbis próbálkoznak, mert ugye a gúny tárgyává teszik őket, kigúnyolják őket, a nevetség tárgyává teszik őket. És így gyűlölik, így akarják úgymond ellehetetleníteni az ő létezésüket. Ő azt mondta, hogy ha vele ezt tették, akkor nyilván azt fogják tenni az ő követőivel is. Hogyha ma vannak, és holnap lesznek igazságszeretők, igazságkövetők, akik nem akarják ezt az elbukott világot semmilyen módon támogatni, és akik vágyakoznak a mennyek országának a megismerésére és megmutatására, teljesen nyilvánvaló, hogy támadásban részesülnek. Ezért is mondtuk azt, hogy aki attól fél, hogy majd számon kérik, majd a család megtámadja, meg kinevetik őt, meg azt mondják, hogy szektás vagy, annak nem való ez az út, nem való. Aki nem tud elszakadni a régiektől, a régi közektől, a megfelelési vágytól, megfelelési kényszertől, annak ez az út nem való, egyszerűen nem való. Mert ténylegesen meg kell történjen az, hogy a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Apropó támadás, ahogy támadták Jézust is, és ahogy támadják ma is az ő követőit, az ő barátait, hogy miért engedi ezt is meg az Úristen, a mindenható Isten megtehetné, hogy megvédi őket. És többször mondtuk azt, hogy Jézusnak nem voltak, hogy mondjam, neki nem volt pénze plakátokra, televíziós műsorokra, meg arra, hogy bekerüljön az arénába, ottan szónokoljon a császár embere helyett. Neki erre nem volt pénze, neki nem volt ehhez funkciója. Hanem mi történt? Az Úristen megengedte, hogy támadják őt. Mert az ő támadói voltak az ő marketingesei. Ők csinálták számára a legerősebb reklámot, mint ahogy ma is az igazság szeretőinek, Jézus barátainak, a Krisztus barátainak, a támadói, az ellenségei csinálják a legjobb reklámot. Ők híresztelik azon személyek dolgait, vagy azon személyeknek a szavait, akik ismerik az igazságot. Tehát az Úristen felhasználja a judásokat ma is, a támadókat ma is arra, hogy népszerűsítsék az ő szavát. Nem kell nekik pénz, nem kell nekik nem tudom én milyen infrastruktúra ahhoz, hogy az igazságot megmutassák, mert azáltal, hogy az Úristen lehetővé teszi, hogy őket támadják, megengedi, hogy megtámadják őket, de meg is dicsőíti őket. Meg is dicsőíti őket, mivel? Az ő jelenlétével, az ő bölcsességével. Ezért mondja az, hogy majd egyeseket közületek, nem mindenkit, néhányat közületek majd elvisznek a bíróság elé, törvényszék elé, állítanak az igazságért, az én nevemért, tehát nem a Jézus névért, hanem mindenért, ami a Jézus név mögött van, az ő beszédéért, az ő jellemért, az ő igazságáért. Törvényszék elé lesznek állítva néhány, némelyek, akik méltók arra nyilván, mint István is például. De viszont az is azért történik, hogy akik ott vannak és hallják azt, amit mondani fog az ember, megmenekülhessenek, esélyt kapjanak a megmenekülésre. Ezért engedi meg az Úristen, engedte meg, hogy Jézust megtámadják, úgymond, megcsúfolják, kigonyolják, megkínozzák és megöljék, hogy végül megmutassa, hogy én megértem, hogy ti így döntöttetek, de én még azért is feltámasztom őt, hogy lássátok, hogy az az igaz szó, ami nála volt, amire azt mondtam, hogy ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, és őt kövessétek. Ezért nem kell félni a támadástól. Úgy igazából, kedves barátaink, ha tényleg benne lennénk úgy Isten igazából az ő szavában, az ő lelkében szinte várnánk is, vágyakoznánk arra, hogy támadjanak, hogy számon kérjenek, hogy az ő ereje, az ő bölcsessége, az ő szeretete megmutatkozzon, hogy azáltal mások is megszabaduljanak. Akár a törvénybíró is, kedves agató, a törvénybíró is. Jézus azt mondta, ugye, hogy ő azt cselekszik, amit az Istentől hallott, ők pedig azt cselekszik, amit ők a lenti atyától hallottak, ugye a földi szüleiktől, akiktől örökölték a szellemiséget valamelyest, ugye a viselkedést, a gondolkodást, a hagyományokat, a babonaságot, és akinek a dolgait cselekszik. Mondának azért neki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Ugyanúgy, mint ahogy ma is, kedves hallgatók, két típusú ember van, két típusú hívő van. Az egyik hisz Istenben, hisz Istennek, szó szerint hisz Istennek. És a másik hívő azt hiszi, hogy hisz Istenben. Remélem, hogy a különbség érződik, hogy egyik ember hisz Istennek, és a másik azt hiszi, hogy hisz Istenben. A zsidók is azt hitték, hogy hisznek Istenben. Ma is nagyon sok hívő azt hiszi, hogy hisz Istenben, de gyümölcs nincs. Nincsen termés, nincs termés, nincs szabadulás. Nincsen világosság, nincs a világosságnak a terjedése.
Milyen érdekes vádlás, mostanig ezt még észre se vettem. Azt mondták neki, hogy mi nem paráznaságból születtünk. Hát szerintem elterjedt az a hír, mert ugye amikor Mária a Szentlélektől, Mária kegyelmet talált Istennél, és utána a Szentlélek által megfogant Jézus a méhében, József is azt gondolta, az akkori férje, hogy paráznaság történt, és titkon el akart őt bocsájtani az éjszaka leple alatt, és megjelent neki az Úr angyala, és mondta, hogy ne tedd ezt, mert ő nem paráználkodott, hanem Szentlélek által fogant meg Jézus az ő méhében. És gondolom, így elterjedt a hír, hogy József próbálta elmagyarázni az embereknek, hogy én nem voltam vele fizikálisan, mégis gyermek fogant tőle. Tehát gondolom, hogy sok ember ezt úgy nem is tudta elfogadni, nem tudta befogadni ezt a dolgot, pont úgy, ahogy más dolgokat sem. És így ezért a saját szívük és értelmük szerint értelmezték a halottakat, ezért itten a farizeusok mondták, hogy mi nem paráznaságból születtünk, ahogy te. Körülbelül így ezt is érthető, ezt is lehet érteni.
Célozgattak.
Igen.
Igen. Mondd azért nékik, Jézus, ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem. Mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Én azt mondom, amit ő mondott. Felismertétek volna, hogy a mindenható Istentől jöttem, hogyha őt szeretnétek, ha ő volna a ti atyátok. Miért nem értitek az én beszédemet? Miért nem értitek az én beszédemet? Miért gondoljátok azt, hogy én vagyok a parázna? Miért gondoljátok azt, hogy én vagyok a bűnös, az Isten káromló? Hogyha Isten a ti atyátok, és hogy van az, hogy nekem ideadta Isten az ő hatalmas erejét, a gyógyító erőt, a halottakot feltámasztó erőt, a vigasztalás erejét, a szeretetet, és nektek nem adta oda, hát akkor hogy létezik, hogy mégis én vagyok a hunyó, én vagyok a parázna, és nem ti. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug, és hazugság atya. Ki volt ez? Ki az emberelő? Kitől származnak? Melyik volt az a lelkület, kedves hallgatók, a Bibliában, aki először elkövette a gyilkosságot? Aki először azt mondta, hogy a maga módján fog majd tetszeni Istennek, a maga módján fogja tisztelni Istent, a maga elképzelése szerint. Ki, jó, ki az ő atyuk? Lucifer, vagy inkább Káin? Van egy videó egyébként erről, nem tudom pontosan mi a címe, megnézem. Nemrégiben beszéltünk erről, talán Kingával. Azt hiszem az a címe, igen, a Teremtés könyve. Abban van szó arról, hogy melyik az a szellemiség, az a lelkület, amelyektől a zsidók származnak. Hogy az a Káin lelkület, ő volt az emberölő, aki irigy volt az Ábelnek, az, hogy Isten számára kedves volt Ábel. Ebben a videóban, itt van a Teremtés könyve, el van magyarázva a történet, meg lehet érteni, hogy ki az emberölő, melyik az a lelkület. Nem egy ilyen röpködő démonról van szó, hanem az a lelkület, az a szellemiség, az a jellem, amelyik emberölő volt és hazugság volt. A sajátjából szólt. Tehát nem Istenéből szólt, hanem a sajátjából. Ábelnek azt mondta, és Káinnak Isten, hogy ezt tegyétek. Ez az áldozat. Tehát ugye ez jelképesen, ez azt próbálta nekünk mutatni ezáltal, hogy ugye bár tévedtünk, elvétettük a célt, Isten minket visszafogad, de ő mutatja meg az útját annak, hogy visszamehessünk hozzá. Mert mi csak arra voltunk képesek, hogy eltévedjünk. Hát ő a mindenható, ő tudja megmutatni az utat nekünk vissza, ugye, a visszafelé vezető utat, az életnek az útját. És mit mond azt ugye a történet, Káin történet, azt, amit itt mond, hogy ő a sajátjából szólt, a saját elképzelése szerint akart, úgymond, áldozatot bemutatni Istennek. Nem akarta felfogni, hogy amit ő Istennek akar adni, az is Istentől van. Ábel tudta ezt, hogy amit ő fel fog áldozni, az is Istentől van, tehát akkor hadd válaszza ki az Úristen, hogy mi az, amit jelképesen ő elfogad, ugye, mint áldozatot. Ne én döntsem el, ne a sajátomból adjak, mint a farizeusok, ugye, a sajátjukból szólnak. Jézus nem a sajátjából szólt, hanem az atyájéból szólt. Levike?
Na, kicsit a telefonon lassan megy, de megy. Igen, a másik helyen azt mondja, hogy ha valaki a saját dicsőségét keresi, akkor a sajátjából szól. Tehát ismét fölmagasztalás, önmagasztalás. De aki az atya dicsőségét keresi, az belőle szól. És igen, ezt lehet, hogy mondtátok a Teremtés könyvében, de miért volt az, hogy Isten bárányt és annak a vérét kérte áldozatul? Hát nem azért, mert a vérben ottan szembesült az ember, mikor ő meg kellett ölje a bárányt. A vérben szembesült azzal, hogy én a bűneimért én kellett volna meghaljak. És ez az ártatlan bárány halt meg. És Káin pont ezt a szembesülést kerülte ki, mert ő saját elképzelés szerint akart közeledni Istenhez, de szembesülés nélkül nem lehet közeledni. Szembesülés nélkül nem lehet megtisztulni.
Figyeljétek meg azt, hogy milyen alatomosság övezi a mi elménket. A magyarok elmét, a magyarság elmét. Az, hogy a mocsok bütös vérengző Isten, neki ő kérte, hogy mit tudom, hogy áldozzunk bárány, meg minden. Ő azt nem magáért csinálta, ő nem lelte örömét. Most gondolj bele, hogy ő megteremti a bárányt. Azt mondja, hogy ez jó. megáldom, tökéletes. Hát miért akarná a bárányt megölni, kedves hallgatók? Miért akarná Isten a bárányt megölni? Ha egyszerűt teremtette, miért akarná elpusztítani? Szerette a bárányt is, minden szeretet, amit ő megteremtett. Hanem az történt, ugye, hogy nem akarta, mert a teremtés koronája az ember volt. Ádám, Éva, Káin, Ábel, és így tovább, és te. És azt mondja, hogy most akkor hadd ne halljon meg a legeslegfontosabb, az én kedvenc teremtésem, hanem inkább halljon meg egy másik teremtés, egy bárány, ugye, ami jelképes, hogy ez szelíd, az ártatlan kellett meghalljon az én bűnömért. És ma is hány ártatlan gyermek szenved a rossz családban, alkoholista apuka miatt, és parázna asszony miatt, anyuka miatt. Tehát ő, Isten azért adta, hogy Levike mondta ugye a bárányt, a véráldozatot, hogy jelezze számunkra, hogyha mi az élet ellen megyünk, annak a következménye vér, avagy lélekvesztés, életvesztés. És mintsem, hogy mi meghalljunk, először azt mondja, akkor inkább először szembesülj azzal, hogy a bűn következménye a halál, hogy ne te kelljen meghalljál. És akkor én ugye cserében az ő jóságáért azt mondom neki, hogy mocsok vérengző Isten, ugye? És hallgatom a VNTV-n azért az okoskodást, hogy hogyan filozófálnak egyes emberek erről. Tényleg Isten irgalmazzon nekünk, magyaroknak, székelyeknek és mindenkinek, hogy segítsen nekünk ezt megérteni, hogy mit jelent a véráldozat, kedves hallgatók. Mit jelent? Az a véráldozat, kedves hallgatók, amikor itt a Székelyföldön az apuka ment az autójával, ugye, benne volt a felesége és a két gyermeke, vagy nem tudom, hány gyermeke, teljesen mindegy. Nem is az a fontos, hogy ki volt az, hanem az a fontos, hogy többször történt ilyen, hogy az apuka részeg volt, törvényszegő volt, és megölte a családját. Az ártatlan gyermekének a vére el kellett folyjon az ő bűne miatt, az ő tévegése miatt. Na ezért engedte meg az Úristen, csak ugye most már ez már nagyon durva, amikor konkrétan emberekkel meghalljanak azért, hogy mi feleszméljünk abban a videóban, hogy én öltem meg édesapámat. Pontosan erről beszélek. Aki azt a videót meghallgatja, meg fogja érteni, hogy mit jelent az áldozat, hogy miért volt ez így elrendelve. Tényleg nem akarok erőlködni, mert ez is hiba szerintem, hogyha én erőlködök, én kívánom, hogy mindenki megértse, de tudom, hogy tőlem senki nem fogja megérteni. Csak a lélek által, a mindenható Istennek a lélek által, aki nem fordul hozzá, nincs, ahogy ezt megértse. Azt fogja gondolni, hogy megbolondulta. A másik ugye a fazék a fejében, ő is megbolondult. Tényleg ez van. Ezért mindig azt mondjuk, hogy fohászkodjatok, mert Isten jóságos, és segít mindenkinek megérteni a lényeget, aki kéri tőle. Azt mondta, hogy ti tévegők vagytok, de mégis tudtok jót cselekedni a gyermekeitekkel. Mennyivel inkább tud a mindenható Isten jót cselekedni? Mennyivel inkább adja ő a szent lelket, az igazságot azoknak, akik kérik tőle, de akik nem kérik, hogy adja azoknak az igazságot?
Én úgy kaptam még ezt a lélek által, mint megértés, a bárány áldozatot. Tudjuk jól, hogy a bárány az a Jézus Krisztusnak az előképe. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy Isten akár örömét lelte a báránynak az áldozatában. Hiszen amikor a bárány áldozat megtörtént, akkor is Isten magát áldozta fel, az ő tökéletes teremtményét, az ő tökéletes teremtését, akkor is vér folyt, mert az állatokban is Istennek a lelke van, és az állatokban is vér csorgadozik. És amikor a bárány meg kellett halljon az állat, mint bárány, akkor is Isten úgymond magát áldozta fel, hasonlóképpen, mint amikor Jézus is eljött, akkor is ő magát áldozta fel Jézusban. Tehát mindig ő áldozta fel magát, mindig ő adta az áldozatot a bűneinkért. El vagy némulva, Attila, hogy esetleg beszélnél.
Jó, hogy szóltál, mert én mostanig beszéltem.
Jó van.
Kitartóan beszéltem én. Na jó van. Akkor így gondolom, hogy érthető, hogy miért mondta Jézus, hogy az ördög atyától valók vagytok, és az nem Lucifer, Lucifer kum, de mondják, hogy Lucifer az elbukott angyalaival nem tudom, merre repültek. Nem. Nem, ezt meg lehet érteni a Bibliából. Kérjetek is adatik, zörgessetek is megnyitatik, aki éhezi és szomjazza az igazságot, megadja annak a mindenható Isten, mert mi gyarló létünkre, bűnös létünkre tudunk mi is úgy cselekedni gyermekeinkkel, mennyivel inkább ad az Úristen szent lelket, az ő igazságát azoknak, akik kérik tőle. Ezt nem lehet, amiről itten szó van, nehéz megérteni csupán szavak által, a Levike szavai által, az én szavaim által. Megtesszük, amit megtehetünk, de mi tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogyha valaki megérti. Az nem miattunk érti meg, nem miattunk, hanem Istennek a lelke miatt, a lelke által, amelyet megkap mindenki, aki kéri mindenható Istentől. Tehát sajátjából szól, tehát ez nagyon fontos megérteni, hogy oké, például most ugye Magyarországon egy ilyen antiszemita mozgalom, tehát amúgy van az egész világban. Én nem pártolom a zsidókat, én nem vagyok zsidópárti. Ugyanúgy a magyarsággal szemben sem vagyok elfogult, tehát senkivel szemben nem akarok elfogult lenni. De viszont amikor mi zsidózunk, úgymond zsidózunk, lezsidózzuk a zsidót, és cigányozzuk a cigányt, és olához a romát, meg minden, akkor észrevesszük-e, hogy ugyanaz a zsidó lelkület van bennünk is, mert mindenki, aki az önmegváltásban hisz, aki azt hiszi, hogy a légzés technikával meg fog világosodni, tegyük fel, vagy nem tudom én, mit akar csinálni, hogy ő felemelkedjen, az a káini lelkület, ugyanaz a zsidó lelkület, amelyhez Jézus beszél. Tehát te, aki zsidózol, vagy én, aki zsidózok éppenséggel, észreveszem azt, hogy magamat köpöm szembe, magamat köpöm le, és magamra mutatok, magamat ítélem el, mint a farizeusok, akik meg akarták ölni azt a nőt, akit ők paráznává tettek. Ügyeljetek, ügyeljetek, mert a három új az ötből visszafelé mutat. Mivel, hogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek négem. Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek ti nékem? Tehát senki nem merte vádolni bűnnel, de viszont az igaz apa az ő szavában sem hittek, ugye? Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit. Nem MP3-ban, kedves agatok. Isten szól mindenkihez. Személyesen mindenkit a nevén nevez, megszólít, vezet, segít a Biblia olvasásban és a Biblia megértésében, az evangélium megértésében, a cselekedetben, a bátorságban, a lépésekben, a tettekben, mindenben segíti őt az Isten. Hallja az ő beszédét. Azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók. Ragaszkodtok az elbukott emberi, káini, mi voltotokhoz. Ezért nem halljátok Istennek a beszédét, pedig ő élő és ható, most is itt van. De YouTube-oztok és Facebook-oztok, a világhálóval el vagytok foglalva. Azt halljátok, a Google, a mai Káin, elmond ő mindent az önmegváltásról, a joga pozíciókról és mindenről, a jóslásokról, a varázslásról, a kártyavetéstől, a jelmagyarázásról, és minden babonaságról, az ingázásról, és minden varázslásról, amit csinálunk, zsidó lelkületben, káini lelkületben, önmegváltó módon, a magam módján szeretem Istent. Nem úgy, ahogy ő mutatta, hogy visszamenjek hozzá, a magam módján. Hát a magam módján hagytam el az életet, a magam módján váltam gyilkossá. Hogy akarok én a magam módján visszamenni Istenhez? Őrültség.
Szembesüléseket kikerülve, mert ugye pont erről beszélgettünk volt, hogy pont ezek a különböző tanok, módszerek, pont ezt hirdetik, tanítják, hogy mostanig jól éltél, ezután csak még jobban élhetsz. Tehát, hogy a szembesülést a szembesülés lehetőségét elveszik. Hasonlóképpen, mint amikor Káin is elvette a szembesülés lehetőségét, mikor a zöldségeket, gyümölcsöket vitt oda Isten elé. Mert a vérben van, az ártatlan vérben van a tökéletes tükörkép, a tökéletes szembesülés. Megmutatja azt, hogy mi van benne, de meg is tisztít. És ez az egyetlen út, ez a keskeny út, ez maga Jézus Krisztus.
Felelének azért a zsidóké is mondának néki, nem jól mondjuk mi, hogy te samaritánus vagy, és ördög van benned. Hányszor ördögözték le Jézust? Hányszor? És Jézus elmondta, hogy ne törődjetek, barátaim, titeket is le fognak ördögözni. Folyton. Sőt, Isten és az én nevemben fognak titeket ördögnek nevezni. Ha ti halljátok az én beszédemet és cselekszitek azt, ti is ördögnek lesztek majd szólítva, pontosan, mint én, a farizeusok által. Fedele Jézus, nincs én bennem ördög, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet. Van, aki keresi, és megítéli. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Nem kereste az ő dicsőségét, kedves, olyan sokféleképpen ugyanazt mondja Jézus, pontosan, mint mi is, ahogy próbáljuk mondani ugyanazt a lényeget, sokféleképpen mondja azt, ugyanazt az igazságot, hogy aki megalázza magát, felemeltetik, aki nem keresi a maga dicsőségét, azt Isten megdicsőíti. Mondanak azért néki a zsidók. Most értettük meg, hogy ördög van, már másodszor, már hányszor ördögözték le, hányszor sátánozták Jézust le a zsidók. Most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is, és te azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké. Örökké élni fog. Avagy nagyobb vagy te a mi atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek állítod te magad? Felele Jézus. Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem erővel és hatalommal, amit láthatatok ti is, de nem hittétek, hogy a vak meggyógyult, és a halott feltámadt. Nem magamat emelem fel, nem magamat reklámozom, az atyámnak az üzenetét szólom, hogy aki azt hallja, megmeneküljön. Az atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. És nem ismeritek őt, de én ismerem őt. És ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek, de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült. Mondának azért néki a zsidók. Még 50 esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad. Mondanék ki Jézus, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadának azért, hogy reahigálják. Jézus pedig elrejtőzködik, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük, és ilyen módon eltávozik. Isten nem engedte, hogy megöljék őt, bántsák őt, mert nem jött el az ő órája. Látjátok, kedves agatók, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem, hogy mi, hanem mindenki úgy általában azt gondolja, igazságban van, de az igazság botrány. Az igazság botrány. Ha te beszélsz, és abba, vagy te cselekedsz, megteszed azt, amit tenned kell az igazságban, és abban nem ütköznek meg az emberek, akkor te is hazug vagy. Én is hazug vagyok. Mert ha egy haldokló világban, egy haldokló, hazugságba szerelmes világban, hogyha az én beszédem, az én életem nem botrány, akkor én is hazug vagyok, és én is haldoklom. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű ez. Az igazság botrány, kemény, sokszor, de megelevenítő. Megdorgál, de meg is vigasztal. Megütközöl benne, de meg tudsz fordulni, még mielőtt beleesni a szakadékba. Ilyen az igazság. Az igazság kíméletlen a testtel, de kíméletes a lélekkel. Melyik igazságot választott? Azt, amelyik kíméletes a testtel, de kíméletlen a lélekkel? Vagy azt az igazságot, amely néha, nem mindig, néha kíméletlen a testtel, mint ahogy a Jézus testével is kíméletlen volt, de kíméletes volt a lélekkel, amely soha nem hal meg. Elértünk a 8. fejezet végéhez. Azt kell mondjam még talán mindig, hogy még a java hátra van. Aki hallotta, az talán érezte a súlyát, az erejét ezeknek a beszédeknek, annak ellenére is, hogy kicsit én is fáradt vagyok, fáradt voltam, és talán nem tudtam úgy beszélni, mint ahogy szerettem volna, vagy az Úristen szerette volna, Isten tudja. De viszont úgy gondolom, hogy az igazság magáért beszél, az igazságban erő van, még akkor is, hogyha az emberi erőtlenség által hangzik el valahol. Levik, neked még van valami mondandót?
Hát azelőtt egy hónappal készült egy videó, ahol egyáltalán nem ordítottál, és mondtam neked, hogy annyira szívhez szólt, hogy egyszerűen nem tudtam könnyek nélkül hallgatni, úgyhogy bízom benne, hogy nem attól lesz erőteljes ez a beszélgetés, mert nem értük el a 100 decibelt, hanem a maga Isten tesz majd ezek mellett, az emberi szavak mellett dicsőséget az embereknek a szívében is. És legyen az övé a dicsőség, most is mindörökké, na a miénk. Úgyhogy bízom benne, hogy akik hallgatták, azok nem keményítették meg a szívüket is. Isten és Jézus el tudja végezni az emberek életében azt, amire eleve el lettünk rendelve, hogy örök életünk legyen, hogy fiak legyünk, hogy szabadok legyünk, hogy gyönyörködjünk az életben, hogy megismerjük a Teremtő Atyát, a szerető Teremtő Atyát. Ne ragaszkodjunk a régi piszkos ruhához, ne ragaszkodjunk semmihez, a régiekhez, hanem vágyva vágyjuk felöltözni Jézusnak a lelkületét, a jellemét, mert nagyon közel van az idő, és az ajtó előtt áll. És csak az ő világa fog fönnmaradni, fönnállni örökkön örökké, ahol a szeretet, a békesség és az igazság lesz örökkön örökké. Szívből kívánom mindenkinek, hogy vágyjuk megismerni az életet, az élet forrását. Vágyjuk azt magunkévá tenni, felöltözni, úgy, ahogy a ruhát fölvesszük reggelente magunkra. És vágyakozzunk az örök hazába. Már most itt a földön. Ezt kívánom teljes szívemből. Isten áldjon mindenkit.
Jó egészséget, Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!